Gondolhatunk itt például egy Mózesre, aki tudjuk, hogy megölt egy embert, és mégis azt olvashatjuk róla, hogy ő volt a föld legszelidebb embere. Hogyan juthatott el ilyen magaslatra? Vagy például ott van egy Dávid király, aki rengeteg sok bűnt elkövetett, nagyon súlyos bűnöket elkövetett, és mégis azt olvashatjuk róla, hogy az Isten szíve szerint való ember volt. De azért ez döbbenetes, nem? Vagy például ott van egy János apostol, akiről azt olvashatjuk, hogy a testvérével együtt azt mondta róluk Jézus, hogy ők a mennydörgés fiai, ugye az ő fellépésük, az ő megnyilvánulásai kapcsán, és mégis azt olvashatjuk Jánosról máshol, hogy ő volt a szeretett tanítvány. Ezek olyan jellemtulajdonságok, vagy olyan jellemű emberek, amik számomra óriási példával szolgálnak, hogy igen, elindultak valahol ezek az emberek, és eljutottak valahova. És hogy hogyan juthattak el ide, ezt a kérdést fogjuk körüljárni, hogy hogyan járhattak ők az engedelmességnek az útján, illetve hogy mekkora jelentősége volt akkor és most ennek a kérdésnek. Bevezetésképpen szeretnék három igét megosztani veletek ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, tehát hogy hogyan járhatunk ezen az úton. Mind a három János apostolhoz köthető, az első ige János evangélium a 14. fejezet 15. versében van, illetve majd János leveléből fogok két igét felolvasni az első levélből. Az ige így hangzik, Jézusnak a szavai, tehát János 14-15-ben, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok. Elkezdtem ezen az igén gondolkodni, hogy mit is jelent itt? Mire utal itt Jézus? Azt mondja, hogy ha megtartjuk a parancsolatokat, akkor szeretjük őt. Tehát a parancsolatokban való megtartás, a parancsolatokban való járással fejezzük ki mi Jézus iránt a szeretetünket? Én úgy gondolom, hogy nem erről van szó. Egy sokkal mélyebb jelentésről beszél itt Jézus, Jánosnak is. Itt azt mondja, hogy az Istennel való kapcsolatnak a következménye, tehát, hogyha engem szerettek, ha engem megismertek, annak a következménye, hogy akkor tudjátok, akkor lesztek képesek arra, hogy a parancsolatokban jártok, a parancsolatokat megtartjátok. Ugye kétfajta út van az ember előtt, kétfajta lelkület van mindig, amikor az embernek választania kell, döntenie kell, hogy hogyan akar a törvényhez viszonyulni. Van az az ember, aki szeretetből akarja követni Jézust, szeretetből engedelmeskedik, mert megismert valamit az Istenből, az Isten részéről. A másik ember, aki meg mondhatni kényszeres és cselekedetekből, ahogy Pál apostol fogalmaz a római levélben, munkálkodás által akar ugye megigazulni. És a kettő út között óriási különbség van. Tehát Jézus azt mondja, hogy ha engem szerettek, a velem való kapcsolatnak a következménye, a parancsolataimnak a megtartása. Tehát ez, mint ok-okozati összefüggés, mondja el Jézus a tanítványainak. És talán emeljük ki ezt a mondatrészt, hogy mit jelent az, hogy a parancsolatoknak a megtartása. És valahogy itt kapcsolódnánk a mai témához, hogy a parancsolatokban való járás, az Isten szavának való engedés, az engedelmesség való itt. Ez volt az a párhuzam, amit megértett ugye Mózes is. Én úgy gondolom, hogy Dávid is ezen az úton járt, és János apostol is így válhatott a szeretett tanítvánnyá. De hogy mennyire megértette János apostol ezt a gondolatot, még a bevezetés kapcsán nézzük meg Jánosnak a első leveléből a második fejezet harmadik igéjét, illetve a harmadik fejezet 24. versét majd. Tehát itt azt mondja János a levelében, és arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Ugye itt már János szólal meg, János megértette ezeket a szavakat, amit Jézus mondott neki, ugye az evangéliumban. Arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, hogy az ő parancsolatait megtartjuk. Tehát a megismeréshez köti János apostol. Nyilván, hogyha nem ismerjük meg az Istent, annak az a következmény, hogy a 10 parancsolatot se, de a tágabb értelemben az ószövetségi rendelkezésekben sem tud járni az ember, nem tud olyan mértékben engedelmeskedni. Tehát az Istennek a megismerése valahol ez az a kulcs, amit ezek az emberek megértettek, a hitbeli elődeink. Sőt, azt mondja János apostol szintén ugyanebben a levelében, a harmadik fejezet 24. versét figyeljétek még meg. Azt írja, hogy aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a lélekből, amelyet nekünk adott. Nem tudom, érzékelitek ezt a láncolatot? Tehát az Isten megismerése Jézus Krisztussal való együttjárásnak a következménye, a parancsolatokban való járás, az engedelmesség, sőt, aki ezen az úton jár, az megtapasztalja a Szentléleknek a vezetését és a Szentlélek áldását is. Ugye itt hivatkozik János arra, hogy abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a lélekből, amelyet nekünk adott. És nagyon sok helyen, ha következetesen figyeljük a Szentírást, ez a parancsolatokban való járás, a parancsolatoknak való engedelmesség, ez egy nagyon következetes tanítása a Szentírásnak. Majd látni fogjuk az igehirdetés végén, hogy a végidején az utolsó generáció, akik élnek ezen a földön, hogy mekkora jelentősége lesz ennek a kérdésnek, az engedelmesség kérdésének. De vajon mit jelent gyakorlatban engedni az ő parancsolatainak, megtartani a parancsolatokat? Hogy ez egy nehéz vagy egy könnyű út? Vagy hogyan lehet ezen az úton járni? Hogyan járhatok az engedelmességnek az útján? Illetve, hogyha az engedelmesség útján elindultam és járok, akkor milyen gyümölcsöket tapasztalhatok meg ezzel kapcsolatban? Mert igen, beszél arról a Szentírás, hogyha valaki ezen az úton jár, bizonyos gyümölcsök megjelennek az ő életében. És még mielőtt rátérnénk a fő gondolatmenetre, a témára, a témának a kifejtésére az engedelmesség kapcsán, nézzük meg, hogy mekkora jelentősége volt már a történelemnek a kezdetén. Gondoljunk például Ádámra és Évára. Az volt a bűn, hogy szakítottak a fáról egy gyümölcsről? Az már csak egy következmény volt. Ugye az Isten mondta nekik, hogy azért van a bizonyos kísértő, aki majd őket megpróbálja megkörnyékezni, és hogy engedjenek az ő szavának, tehát őt kövessék, rátekintsenek, és akkor nem lesz probléma. De mégis az első emberpár elkövette azt a hibát, hogy engedetlen volt az Istennek, és inkább engedett egy másik hatalomnak, másik erőnek. Ugye ettek a tiltott fának a gyümölcséről, megszegve az Istennek az utasítását, a rendeletét, a parancsát. És mekkora óriási következménye lett ennek. Ugye a mai napjainkig szinte beláthatatlan következménye. Az első következmény nyilvánvaló, hogy kiűzettek az Édenkertből, megjelent a bűn és a halálnak a jelentősége, a valósága a világba. Tehát, hogy egy engedetlenségnek is mekkora következménye van, de gondolhatunk például a Káin és Ábel esetére is ott is, hogy az Isten megkereste utána, miután bemutatta Káin az ő áldozatát, meg Ábel, és megkereste az Úr a Káint, és elmondta neki, hogyha jól cselekszel, akkor emelt fővel járhatsz. Meg elmondta az ellentétét is. Tehát, hogy próbálta őt is közelebb vonni magához, de mégis mit láthatunk Káinról? Nem engedett az Úrnak a szavának, nem engedett az ő késztetésének. Ennek is mekkora óriási következménye lett. Megjelent az átok és a számüzetés új szinten az emberi történelemben. És ez az egész hol csúcsosodott ki? Ugye Noé életének a mindennapjait, Noé életében, Noé korának az emberei, amikor eljutottak erre a teljes lázadásra. Tehát kétfajta út van, ami járhat az ember, az egyik az Istennel való út, a másik meg, amikor az ember a saját gondolatai által próbál járni az úton, és eljutottak, ugye meddig jutottak el azok az emberek, az ott élő emberek, a teljes elkölcsi romlottságig, nem? Tehát, hogy a teljes sötétség, az elfordulás az Istentől, és ennek is mekkora következménye volt ennek az engedetlenségnek, az Isten szava iránt való engedetlenségnek, az egész világot özönvíz pusztította el. Tehát nem tudom, hogy érzékelitek-e, tényleg csak három rövid példát igyekeztem felhozni, hogy ennek óriási jelentőség és szerepe lehet pozitív értelemben is egy keresztény embernek az életében. És a mai alkalommal Sámuel első könyve 15. fejezetét keressük ki. Itt megnézünk egy példát, egy élettörténetet Saul életéből, mint egy negatív példa elénk tárulva, hogy mit is jelent az Isten szemében rávilágítva ezáltal az engedelmesség. Itt egy történetet fogunk megvizsgálni. Érdemes lenne az egész fejezetet elolvasni, de sajnos az idő hiányában csak kivonatosan tudom. Én a szívetekre helyezem, hogy ezt mindenképp az egész fejezetet elmélyülve nézzétek majd át. Nagyon sok tanulságot hordoz magával. Tehát ezekre a kérdésekre keressük a választ, hogy mit jelent engedelmeskedni, hogyan lehet, milyen gyümölcsei vannak az engedelmeskedésnek, milyen jelei vannak annak, hogy az ember esetleg másik úton jár, és és hogy hogyan járhatok végső soron ezen az úton. Sámuel könyve 15. fejezete ott veszi fel a történetünknek a gondolatmenetét, hogy Saul már egy ideje uralkodó volt. Már egy ideje király volt, és vezette a népet, ő az Isten előtt ugye uralkodott Izrael felett. Több katonai sikert is aratott, hogyha megnézitek majd a 11. fejezetet, például a filiszteusok felett aratott óriási győzelmet, de ugyanakkor meg az ammonitákat is legyőzte, de ugyanakkor voltak már korábban is rossz döntései, vagy engedetlen pillanatai. Például amikor egy sikere volt egy győzedelme, ugye a 13. fejezet számol be erről, akkor ugye türelmetlenségből nem várta meg a prófétát, nem várta meg Sámuelt, és maga mutatott be áldozatot az Istennek. Tehát, hogy nagyon vegyes, érzésvilágú engedelmesség, engedetlenség jellemezte Saulnak a pályafutását, és itt a 15. fejezetben azt láthatjuk, hogy az Isten megint megkeresi Sault. És akkor itt kezdem el olvasni, felolvassuk az első 3 verset. És mondta Sámuel Saulnak, engem küldött el az Úr, hogy királlyá kenjelek fel téged az ő népe, Izrael felett. Most azért figyelj az Úr beszédének szavára. Így szól a seregek ura, megemlékeztem arról, amit cselekedett Amálek Izraellel, hogy útját állta neki, mikor feljött Egyiptomból. Most azért menj el és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét, és ne kedvezz neki, hanem öld meg mind a férfit, mind az asszonyt, mind a gyermeket, mind a csecsemőt, mind az ökröt, mind a juhot, mind a tevét, mind a szamarat. Tehát mit láthatunk itt? Van Sámuel a próféta, és megkeresi Sault, mint egy interakcióba lép fel, és mondja neki, hogy engem küldött az Úr, emlékezteti Sault, hogy ki az, aki királlyá tette, ugye az Isten tett téged királlyá. Ez az Isten akar veled újra beszélni, újra kommunikálni, milyen szép ez a mozzanat az Isten részéről, ugye Saul életéből többször láthatunk, hogyha végigkövetjük az előzményeket, engedetlen pillanatokat, olyan pillanatokat, amikor hibára halmozott, de mégis az Isten megkeres egy újabb lehetőséggel, a megjobbulásnak a szándéka is benne volt az Isten részéről, hogy Sault jobbá tegye, és így hangzik az ige, hogy most azért figyelj az Úr beszédének szavára. Tehát az az Isten, emlékezz meg, aki téged királlyá kent fel, én általam, ugye Sámuel által, most ez az Isten akar neked valamit mondani. És nyilván itt azt láthatjuk, hogy egy nagyon komoly népítéletről volt szó. Ha végigolvassuk eddig a Szentírást, tehát Mózes könyveit is alapul véve, azért láthatjuk, hogy ez az Amálekita nép egy nagyon megátalkodott, megkeményedett szívű nép volt. Olyan szinten volt megkeményedett, mint például a fáraó, tehát kapott késztetéseket az Isten részéről, tapasztalhatták, hogy mekkora erő van az Istennél, például hallhattak arról is, hogy amikor kivezette Izrael népét Egyiptomból, hogy ketté választotta a Vöröstenger, de mégsem nyitották meg az ő lelküket és szívüket, és nem csak, hogy nem nyitották meg, hanem még ellene is álltak, mikor el akarták foglalni az izraeliták az ígéret földjét. De mellett még számos más egyéb dolgot is megemlít a Szentírás az amálékitákkal kapcsolatban. És az Isten azt mondja neki, hogy pusztítsd el ezt az egész népet, és ne kedvess senkinek, és ne hagyjál meg senkit. Azért, ha belegondoltok, ez egy nagyon súlyos ítélet, amit végre kellett hajtania Sámuelnek. És talán egy rövid kitérő gondolat, amit én megértettem, de talán inkább először nézzük meg, bocsánat, a 7., 8. és 9. verset. Tehát, hogy mit csinált? Az Isten adott egy egyértelmű utasítást, egy feladatot Saul részére, és mit tett Saul? 7. vers, ugye a 4., 5., 6. vers beszél arról, hogy összegyűjtött a népet, megszámolta, stb. Elindultak a feladatot teljesíteni, és a 7. verstől úgy folytatjuk, hogy Saul pedig megverte Amáleket, Havilától fogva egészen addig, amerre Súrba mentek, mely Egyiptommal átelembe van. Milyen szép lenne, hogyha idáig tartott volna az ige, nem? Tehát, hogy mondott valamit az Isten Saulnak, Saul megcselekedte, és akkor végre egy sikeres történet lehet Saul mögött. De nem így folytatódik, hanem ott van a 8. vers, és Agágot, az Amálekiták királyát elfogta élve, a népet pedig mind kardérra hányta. Saul és a nép azonban megkímélte Agágot, és a juhoknak, barmoknak és másodszülötteknek javát, a bárányokat és mindazt, ami jó volt, nem akarták azokat elpusztítani, hanem ami megvetett és értéktelen dolog volt, mindazt elpusztították. Nem tudom, érzékelitek-e? Tehát, hogy sokszor az Isten mond az ember számára valamit, egy egyértelmű feladatot, utasítás, hogy te változtass ezen, mert ez a te javadat fogja szolgálni később. Csak hagyj utaljak vissza egy gondolatra, hogy kit hagyott életben? Saul, az Agágot, az amalekiták királyát. Tehát nem csak egy hétköznapi embert, hanem magát a királyt is ugye élve hagyta. Nem tudom, hogy emlékeztek arra, hogy ki volt, vagy hol jelenik meg Agág neve később, például Eszter könyvébe. Volt egy Hámán, akit úgy hívtak, hogy az Agágbeli Hámán. Nyilván nem tudjuk, hogy milyen kapcsolat volt közöttük, hogy leszármazásbeli, vagy egy várost hívtak úgy, hogy Agág, és akkor abból volt az Agágbeli Hámán, de nyilván érzékelhető, hogy itt van valami összeköttetés, tehát hogy az engedetlenségnek milyen hosszú távú következménye lehet. Ugye Hámán volt az Agágbeli Hámán, aki el akarta pusztítani az egész Izrael népét, nem? Tehát erről szól végső sorban Eszternek a könyve. Tehát az Isten nem véletlen mond az embernek valamit, hogy cselekedje meg, mert ő már tudja előre, hogy milyen következményei lehetnek. Ugye az Isten azért jött, hogy az embernek élete legyen és bővölködjön, ugye mondja Jézus. És miért kér Isten, hogy számoljunk le ezekkel a bizonyos dolgokkal? Mert tudja, hogy ezek az mi életünkben, ami romlásunkhoz vezetnek, vagy a vesztünket okozhatná később. Ugye most kell leszámolni, ahogy Saulnak is le kellett volna számolnia azokkal a gondolatokkal. Mert a gondolatokból később gondolkodás, módon gondolkodás, rendszerek lehetnek, és ugye ennek mindegy olyan kifutása van, hogy az ember, amint a szívében gondolkodik, olyan ő. Tehát a gyakorlatban is megnyilvánulnak ezek a dolgok. Itt például az engedetlenség. Majd látni fogjuk, hogy azért itt még súlyosbodik a történet, és talán még egy tanulság, amit levonhatunk itt, hogy mi az, ami tényleg számít az Istennél. Ha megfigyelitek, azért Saulnak rengeteg ideje volt az Istennel járni, nem? Tehát már fiatalabb korában is tapasztalata volt az Istennel. Hagy fordítsam hétköznapi egyszerű nyelvre, tehát nem az számít, hogy én mióta vagyok úgymond adventista, vagy mióta vagyok keresztény, hogy 10 vagy 20 vagy 30 éve, hanem hogy ebből az időből én mennyit töltöttem engedelmességben. Ez a kedves az Isten előtt, majd láthatjuk, ahogy kibontakozik ez a történetben is. Tehát, hogy most nézzetek meg két embert. Lehet, hogy az egyik ember már 40 éve keresztény, akkor inkább ezt a szót használom, és abból 2 vagy 1 évet járt az Istennel. A szőlőtől szőlővessző példázata szerint az Istennel való kapcsolatban, az engedelmességben. Még ott van egy másik ember, aki lehet, hogy 3 éve ismeri az Urat, de abból mind a 3 év alatt az Istennel járt. Szerintetek melyik az Isten előtt a kedvesebb? Hát azért egyértelmű, nem? Tehát, hogy aki folyamatosan az ő akarata, az ő parancsolatai szerint jár, aki folyamatosan összeköttetésben van az Istennel. Ugye mi vezette Sault? Nem az Isten vezette, láthatjuk, hanem az ő szeme. Tehát látta, hogy ez a nép, meg ez a király, meg a másodszülötteknek a java, ugye mindent leül, kiket ölt le? Ami értéktelen volt, mindazt elpusztították. Tehát ami kedves volt az ő szem előtt, engedett az érzéseinek, lehet, hogy ő még hasznos lesz a számunkra, nem? Esetleg információval szolgálhat. Ugye meghagyta a barmokat, a juhokat, stb. Hát ez még hasznos lehet. Majd látni fogjuk, milyen kifogásokat emel Saul. És talán itt még egy mondatot tanulságképpen, amit én megértettem, hogy sokszor, ugye, tehát kétfajta csatornán kommunikálhatnak velünk. Az egyik ugye az érzelmek szintjén történő kommunikáció, a másik meg a tudatos én. Tehát a tudat, az értelem az a másik csatorna, amin lehet kommunikálni. És az Isten mindig először a tudat, tehát meg akarja nekünk mutatni, hogy miért jó ez az út, amin én elhívlak téged. Ugye az ellenség sokszor meg ezen a másik oldalon támad az érzéseknek az útjáról, hogy igen, ez jó lesz neked, ezek a pillanatnyi örömök, most ne foglalkozz ezzel. Jönnek ezek a gondolatok, hogy most kivételesen. Igen, ezt mondja az Isten, de most egy ilyen helyzet van. Most ugye a körülmények, a környezet, de ezek a mindazonáltal, amik megjelennek a Bibliában, ez mindegy olyan út, ami az Isten előtt nem kedves. És félre ne értsetek, nem azt akarom mondani, hogy az érzelmek rosszak, Viszont, hogyha felcserélődik a hely, tehát, hogyha az érzelmek vannak első helyen, mint ahol Saul életében volt, akkor könnyen ezek az érzelmek tévútra vihetik az embert. Tehát, hogyha az értelmet megelőzi az érzelem, akkor könnyen eljut egy ilyen helyzetbe, mint amiben Saul is eljutott. Feltettem magamnak azt a kérdést, itt megálltam a történetben, amikor kezdtem ezt tanulmányozni, hogy milyen az az engedelmesség, amit el szeretne bennünk érni az Isten. Vagy milyen volt Saulnak az, elsők ezt nézzük meg, hogy milyen volt Saulnak az engedelmessége, mert mit láthatunk, hogy részben, azért nem, opcionálisan, formailag megtette, amit az Úr mondott, nem? Tehát leszámolt a néppel, meghagyott egy-két embert, egy-két jószágot, tehát hogy részben azért teljesítette. Részlegesen. Most csak egy példát hagyd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy például az ember elmegy egy túrára, ahol még azelőtt nem volt, egy kirándulásra, és visz magával egy térképet. És tehát itt az engedelmesség kapcsán csak nézzük meg ezt a kérdést, hogy igen, engedek a térképnek, tehát el szeretnék jutni A-ból B-be, 90%-ban követem a térkép utasításait, de egyszer csak látok egy elágazást, egy ösvényt, és akkor hát ez egy picit jobban tetszik. És végül is látom, hogy ez az út is valahogy elvezet arra, de itt vívódok magamban, hogy most kövessem a térkép utasításait, vagy most egy picit eltérek. Nem? Tehát azért az nagy dolog, hogy 90%-ig követem, az utcsó 10%-ban pedig elindulok egy másik úton, amit én a szemem jónak talál, és majd oda jutok. És általában ennek az a következménye, hogy az ember eltéved, nem? Aztán keresi a visszavezető utat. Tehát valahol ilyen volt Saulnak is az engedelmesség, hogy látszólag azon az úton járt, de amikor elindult a saját útján, akkor végül tévútra ment ez az út. És nem jut el a célba az ember, hogyha így jár. Viszont azon is gondolkodtam, hogy milyen a teljes engedelmesség. Mert ugye vagy, tehát hogy nincs olyan, hogy arany középút, ugye, hogy akkor kicsit engedek, meg kicsit a saját gondolataimnak is engedek. Most ilyen téren nincs, akkor talán inkább így mondom. Hanem, hogy vagy azon az úton járok, amit az Isten mond, vagy nem. Itt is egy példát engedjetek meg, ez egy személyes példa. Nekünk van két kutyusunk. Az egyik egy terelő kutya, a másik egy vadász kutya. És van még négy kacsánk is, ilyen hosszú nyakú futókacsák. És nyilván, tehát, hogy a két állat nehezen kompatibilizálható össze egymással, és képzeljétek el, egyszer tavaly még azt vettük észre, hogy az egyik kacsa kirepült, mert akart enni a madáretetőből, és kirepült valahogy az olból, nem tudom, hogy. És akkor egyszer csak azt vettük észre, hogy a kutyák ott játszanak valamivel, és már csak azt láttuk, Eszter pont időben futott ki, tehát nem történt probléma, hogy ez a vadász kutya így a mancsát rátette a kacsának a nyakára. És akkor Eszter kifutott, és akkor nem lett probléma. És majd mindjárt látni fogjátok, hogy miért, vagy hogy kapcsolódik ez az engedelmességhez. És tehát teltek múltak a hónapok, azért örültünk volna, hogyha esetleg elmegyünk valahova szolgálatba, vagy valami, akkor azért ne legyenek ilyen problémák, még véletlenül se. És így próbáltuk összebarátkoztatni ezeket az állatokat. Azért ez nem egy könnyű folyamat, mert ugye a kutyában ösztönösen benne van, hogy a szárnyas hús az nagyon finom és milyen jó. Ezért próbáltuk őket megbarátkoztatni, összeengedni, meg mondtuk a kutyának, nyilván ki tudja mennyire értette, hogy ez haszonállat, tehát hogy azért van, hogy megegye a csigákat, stb. De a lényeg, hogy próbáltuk terelgetni azon az úton, hogy akkor béküljenek meg egymással. És képzeljétek el, pár hónapja történt az, hogy bementünk Nagykanizsára, a szomszéd városba, és nyitva maradt a kacsalak. És tehát kiment minden négy kacsa, és képzeljétek el, mire hazaértünk, nagyon különleges dolog fogadott minket, nem történt semmi probléma. Na, és hogy értitek? Tehát, hogy az ösztönösen benne van a kutyába, de mégis engedelmeskedett, mégsem történt semmi. Ez egy nagyon nagy vizsgapróba volt. És azóta már sok ilyen vizsga volt, és mindig, tehát nem volt semmi probléma, de hogy az embernek is valami ilyen szintű engedelmességre kell eljutni, ugye az állat sem érti, hogy miért nem eheti meg ezt a szárnyast, mert milyen jó lenne neki, ugye milyen azonnali örömeket okozna neki, de mégis úgy dönt, hogy inkább nem, inkább engede az ő gazdájának, mert szereti őt. Tehát értitek a párhuzamot, hogy az ösztönös természetével szembe menve, és sokszor mi sem értjük az Istennek az útját, lehet, nem? Hogy kér valamit tőlünk az Isten, megismerünk valamit a Szentírásból, ami látszólag változásra indít, tehát látszólag nehézségekkel jár, ezt a szót kerestem, bocsánat, és nem értjük, hogy miért mondja ezt az Isten, de bízzunk az Istenben, hogy ő tudja, hogy ez a javunkra fog válni. És ez a, amit láthatunk, talán térjünk vissza a történethez még, hogy mit láthatunk, akkor a 10. vers, akkor szólt az Úr Sámuelnek mondván, megbántam, hogy Sault királlyá tettem, mert eltávozott tőlem, és a beszédeimet nem tartotta meg. Sámuel pedig felháborodik, és kiáltott az Úrhoz egész éjszaka. És Saulnak a részleges engedelmessége, ami mondjuk ki őszintén engedetlenség volt, ennek olyan következménye is van, nem tudom, ebbe belegondoltunk, hogy ez másokat is megsebez. Tehát nem csak a saját életére vonatkozólag volt következménye, hanem ugye az Istennek is fájdalmat okozott. Tehát, hogy ha megfigyelitek itt az eredeti görög szöveget, és összehasonlítjátok a 29. verssel, hogy Izrael előrsége pedig nem hazudik, és semmit meg nem bán, az eredeti görög szöveg szerint pedig úgy van a 10. vers, hogy a 11. bocsánat, hogy megbántam, tehát, hogy bánkódott felette az Isten, fájt a szíve Saulér is. Neki az volt a célja, hogy élete legyen, búsult felette, sajnálkozott felette, szánakozott, együttérzően bánkódott Saul felette. Talán ez a pontosított fordításnak a lényege, hogy Sault királlyá tettem. Tehát az Istennek fájt érte a lelke, az ő szíve, hogy Saul ezen az úton jár. Nyilván Sámuel is küzdött, felháborodott és kiáltott az Úrhoz, tehát imádkozott Saulért. Tehát azért ez egy nagyon fontos, ez csak egy kitérő gondolat, hogyha az ember ezen az úton jár, akkor másoknak is fájdalmat okozhat, még ha látszólag ez nem is egyértelmű, vagy nyilvánvaló azonnal. És nézzük meg, hogy hogyan folytatódik tovább a történet. Itt a 12. 13. verset idézzük még fel. És korán felkelt Sámuel, hogy találkozzék Saulral reggel, és hírül adák Sámuelnek ezt mondván. Saul Kármelbe ment, és imé emlékoszlopot állított magának, azután megfordult, és továbbment, és lement Gilgálba. Csak nézzük meg egy nagyon fontos összefüggést. Tehát Saul elindult egy másik úton. Az Istennel való kapcsolatában történt egy kis törés, és nézzük meg, milyen következményekhez vezetett ez az engedetlenség. Már láthatjuk, hogy engedett, de csak részben. Utána azt láthatjuk, hogy Saul tovább életében emlékoszlopot állított, de kinek állított emlékoszlopot? Istennek? Saját magának. Ez csak egy olyan kis apró mozzanat, de milyen szemléletes, nem? Tehát az én dicsőségem, én legyőztem az amálekitákat, igaz, nem úgy, ahogy az Úr mondta, de legyőztem. És aztán nyilván egyre mélyebb a szakadék. Láthatjuk, hogy inkább felolvasom az igét, mit mond a 13. 14. vers. Ugye, és amint Sámuel Saulhoz érkezett, mondta neki Saul, áldott vagy te az Úrtól, én végrehajtottam az Úrnak parancsolatát. Sámuel azonban mondta, micsoda az a jobb égetés, mely a fülembe hat, és az az ökörbőgés, melyet hallok. És mondta Saul, az amálekitáktól hozták azokat, mert a nép megkímélte a juhoknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak a te Istenednek. A többit pedig elpusztítottuk. Ez egy nagyon-nagyon mély pont Saulnak az életében. Tehát, hogy nézzük meg, tehát találkozik, megint egy újabb találkozást vehetünk észre, ugye, ott van Sámuel a proféta és Saul a király, és mint ő látszólag egy szívélyes üdvözlet, de közben én el tudom képzelni, hogy minthogyha, hát majd már megint itt van ez a Sámuel, most biztos meg akar engem nekem mondani a tutit, vagy meg akar feddeni, de azért így köszönt, hogy áldott vagy te az Úrtól, és nyilván érezte, tehát ez az álkegyesség, nyilván érezte Saul is, hogy itt valami probléma van, mert egyből hozzátette, hogy megtettem, én végrehajtottam az Úrnak parancsolatát. Amit mondott az Úr, én megtettem. Nem? Úgy örülök, drága barátom, hogy újra itt vagy. Mondd el, mi az Istennek az üzenete. Ez az álkegyesség, ez a vallásos képmutatás, amit Saul reprezentál Sámuel felé. Sámuel nagyon találóan, nyilván tudta, hogy miről is van szó, megkérdezte a Saultól, ez egy nagyon frappáns mondat, hogy mégis akkor, hogyha te megcselekedtél mindent, akkor ott a háttérben mi ez az ökörbőgés, mi ez a lyukbégetés, amit én hallok? Tehát akkor hogy is van ez? Most engedtél, vagy nem engedtél, vagy mi volt az Úr parancsa, és te mit cselekedtél? És mi volt Saulnak a válasza? Hogy a nép megkímélte. Hát én meg akartam mindent cselekedni. Én mindent, amit az Úr mondott nekem, tehát a nép, hát most mit csináljak, a nép így akarta. Ezt tudjátok, hogy jelenik meg a mi kis világunkban, a kis mi hétköznapjainkban? Ugye, amikor a körülmények a hibásak. Én el akartam indulni, én pontban oda akartam érni időben, de sajnos a körülmények így alakultak. Mindazonáltal én mindent meg akartam tenni. Körülbelül ilyen volt Saulnak is a válasza. És még hozzátesz, hogy megáldozza az Úrnak az én, ja nem, a te Istenednek, ugye így fogalmaz. Tehát, hogy mindez azért volt, mindezt azért engedtem meg a népnek, hogy később áldozatot mutathassunk be az Úrnak. De mit kért az Úr? Mit kért az Úr Saultól? Azt, hogy mindent pusztítson el, ugye? És utána egy hosszabb párbeszéd bontakozik ki Sámuel és Saul között, ezt is érdemes felolvasni, most erre nem térek rá. Talán a 21. verset még kiemelve, hogy a nép azonban elvetette a prédából a megsemmisítésre rendelt juhoknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak a te Istenednek. Tehát többször visszajön ez a gondolat, hogy én mindent meg akartam tenni, de mégsem így alakult. És Sámuel, és most jön az egyik legfontosabb gondolat a történetből, de talán az Ószövetségnek is az egyik legfontosabb gondolata ebből a szemszögből, hogy mit válaszol neki Sámuel? A 22. 23. versben, hogy vajon kedvesebb-e az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség. Ímé jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél. Mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség, és a bálványozás és a bálványimádás az ellenszegülés. Mit mond Sámuel? Vajon kedvesebb az, hogy bármilyen áldozatot látszólag, formailag bemutat az ember, megcselekszi? Kedvesebb az Isten előtt, hogy eljár az ember szombatnapon egy gyülekezetbe, de a hét többi napján engedetlenségben, szeretetlenségben jár? Vajon kedvesebb az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Igen, az Isten a szíveket néz, hogy mi van az indítékok hátterén. Ő nem azt nézi, hogy a vallásos képmutatásban mit tud felmutatni az ember, hogy ő ennyi meg ennyi embernek adott, stb. Tehát nagyon szép cselekedeteket lehet elérni, de az Isten az indítékokat nézi. És nézzük meg ezt a 23. verset, ez egy nagyon súlyos hasonlat, amit itt Sámuel próféta megfogalmaz, mert mint a varázslásnak bűne. Mit mond az Isten a varázslásról? Mózes 5. könyve, 18. fejezete. Utálatosság, gyűlöli azt az én lelkem. Ilyen az engedetlenség. Tehát az inkább az ember nem utasson egy ilyen hamis képet, hanem cselekedje meg az igazságot, nem? A bálványozás és a bálványimádás az ellenszegülés. Tehát, hogy mennyire vette komolyan Saul az Istennek a szavát, és nem elég a részleges, a formaitás, az opcionális engedelmesség, a teljes engedelmesség az, ami az Isten előtt kedves. Ugye a kifogások, a vallásos leplezések nem profétálják az őszinte szívű engedelmességet. Ugye azt mondta Jézus János evangéliumában, ha engem szerettek, annak lesz az a következménye, hogy az én utaimba tudtok járni, hogy az én parancsolataimat megtartjátok. És az Isten a mai nap is ilyen embereket keres, akik nem pusztán csak követik, hanem valóban imádják, valóban szeretetből követik az Istent, valóban valódi teljes engedelmességet mutatnak. És az Istennek semmivel nem tudunk, ugye azt láthatjuk, hogy Saul mekkora fájdalmat okozott, de az Istennek nem tudunk nagyobb örömet okozni annál, mint hogy neki engedelmeskedünk, hogy engedünk az ő szavának, és elhisszük, hogy ez a javunkra van. És nem lehet lenyűgözni őt egy szombatnapi imádattal, hogyha egész héten ezen az úton járunk, ami nem az életre visz, ugye a szeretetlenségben. Ebben nem tud gyönyörködni az Isten. És talán csak még egy mozzanatra hagy utaljak Saul életéből, hogy mi volt a következménye annak, hogyha az ember úgy dönt, Saul úgy dönt, hogy nem az Istennel való járásnak az útján jár, nem az Isten félelemben jár, akkor megjelenik egy mozzanat, amit látni fogunk még, hogy akkor nem az Isten félelem lesz az életében, hanem az emberektől való félelem. Ugye, mert az emberek mondták, az emberek, a körülmények, a nép azonban elvette a prédából. Tehát elkezd az embereknek megfelelni. Nem az Istennel való kapcsolatban jár az embereknek való megfelelés. És ha megfigyelitek a történetnek a végét, hogy ugye közli vele Sámuel által az Isten Saul részére, hogy ugye most veszi el majd tőled a királyságot, tehát hogy átadja egy másik embernek majd, és eltávozik tőle, itt már csak összefoglalom a történetet, eltávozik tőle Sámuel, és utána ragad Saul, és ketté szakad az ő ruhája, és tényleg láthatjuk, hogy és csak egy mondatot még ebből a történetből hagy emeljek ki, hogy mi, tehát hogy még itt is volt lehetősége a Saulnak arra, hogy megtérjen, hogy változtasson. Nézzétek meg a 24. verset, azt mondja, hogy vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát és a te beszédedet. Bár csak eddig tartott volna a szöveg. De mivel féltem a néptől, azért hallgattam szavukra. Most azért bocsáss meg az én vétkem, és térj vissza velem, hogy könyörögjek az Úrnak. Aztán később még hozzáteszi azt is, hogy vétkeztem mindazonáltal, hogy becsülj meg engem a népemnek vénei előtt. És velem térj vissza, hogy könyörögjek az Úrnak, a te Istenednek. Tehát valójában nem is az volt a fő problémája Saulnak, hogy akkor most az Isten elvette tőle a királyságot, meg hogy megbántotta ezzel az Istent az engedetlenségével, illetve a prófétát is, hanem az, hogy megint meg akart felelni, kiknek akart megfelelni, az embereknek, a népnek, hogy a népvénei lássák, hogy jó, igen, én vétkeztem, de az minden rendben van, tehát a máz az megmarad, én király vagyok, ők felettük uralkodok, bemutatunk áldozatot, ugye ebből az áldozatból, amit igazából el kellett volna pusztítsak, tehát hogy megint nem az volt a fő szíve fájdalma, hogy vétkeztem az Úr ellen, hanem hogy áldozatot mutathasson be az emberek előtt, hogy megmutassa, hogy minden rendben van a királyságban. Tehát, hogy az Istentől való elszakadásnak egy ilyen súlyos következménye is van, hogy az embereknek való megfelelési kényszer beléphet az ember életébe. És tényleg ez egy óriási példa lehet számunkra, hogy nagyon kell figyelni a mi szívünket, hogy tényleg, hogy melyik úton akarunk járni, és az Istennek hallottam egy ilyen mondatot is, ez nagyon, nagyon találó, hogy az Istennek a szeretet nyelve az engedelmesség. Tehát, hogyha valóban szeretjük őt, és megtapasztaltuk az ő jellemének, az ő szeretetét, az ő kegyelmét, az ő vezetését az életében, akkor azzal tudjuk kifejezni a hálánkat és az örömünket, hogyha azon az úton járunk, amit mutatni akar nekünk, mert ő azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. És azoknak az embereknek, akik megtapasztalták az Isten részéről ezt az odaadást, ezt a szeretetet, azoknak én úgy gondolom, hogy öröm lesz, és nem teher, és egy könnyű út, amin járhatnak az emberek, ezek az emberek. Ugye könnyű engedelmeskedni olyan valakinek, akit szeretünk, mint egy jó házasságban, nem? Tehát, hogy igen, vannak konfrontációk, lehet, hogy az Istennel való kapcsolatunkban is vannak nehezen megugorható szintek, de hogyha eljutunk vele egy olyan kapcsolatra Jézussal, hogy megszeretjük, tehát az ő jellemét, az ő szabadítását, az ő kegyelmét megtapasztaljuk az életünkben, akkor viszont könnyű lesz ezen az úton járni. És az ember tud önként járni ezen az úton. Egy idézetet hagy olvassak fel Ellen White-tól a Kovász című Krisztus példázataiból. Azt mondja, hogy az az ember, aki puszta kötelességérzetből próbálja megtartani Isten parancsolatait, mert az követelmény, soha nem fogja érezni az engedelmesség örömét. Igen, az engedelmességnek van egy olyan gyümölcs, hogy az ember megtapasztalja az örömöt, ezt a belső békességet. Az ember akkor megtapasztalja azt, hogy milyen a teljes élet, a teljes öröm, ahogy például a Zsoltárok könyve 16. fejezete fogalmaz. És ha belegondoltok, igazából Isten megtehetne bármit az emberrel, nem? Tehát azt mondhatja, hogy most elvonulsz ebbe a szobába, most eléd teszem a Bibliát, és olvasd a Bibliát, és kényszeríthetne bármire, de mégsem így tesz az Isten. Nem ezt akarja, ő olyanokra vágyik, olyan emberekre vágyik, akik szívből keresik őt. Mert az Isten is szívből kereste meg, a teljes lelkével kereste meg az embert. Ő mindent odaadott azért, hogy nekem életem lehessen. És ő ezért vágyik ilyen imádókra, ilyen követőkre. Nem arra vágyik, hogy valami vallásos ceremóniát, vagy égő és véres áldozatot mutasson be az ember. Ő csak arra vágyik, hogy amit ő mutat, amit az Isten mutat nekünk, az életet ugye felkínálja, hogy mi azt elfogadjuk tőle. És talán még egyetlen egy mozdanatot befejezésképpen, vagy a végéhez közeledve, bocsánat, hogy mekkora jelentősége lesz ennek a kérdésnek, hogy valóban járunk vele együtt ezen az úton, hogy valóban belekapaszkodunk ebbe a reménységbe. Itt a végidő szempontjából azért Jelenések könyvébre hagy utaljak két igét, hogy lesz egy olyan nép, aki valóban engedelmes, és ez lesz az a nép, aki elviszi bizonyságul minden népnek az evangéliumot. Jelenések könyvében például úgy fogalmaz az ige 12. fejezet 17. versében, hogy akik megőrzik az Isten parancsolatait, akik megőrzik és az Isten parancsolatait, és akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele. Tehát az lesz az a nép, aki megőrzi, aki enged az Isten szavának, aki teljes mértékben átadja az egész szívét. Ugye az Istennek nem elég az, hogy átadjuk a szívünknek a 99%-át. Ő a 100%-ra vágyik. Igaz, az ellenségnek az is elég, hogy átadjunk neki 1%-ot, mert ő az 1%-on. Ha megnézitek Ádám és Éva történetét, azért be tud dopózni az emberi szívbe, és meg tudja fertőzni. Az Isten tökéletes, teljes engedelmességre hívott el bennünket. 14. fejezet Jelenések könyvéből 12. vers. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Itt is azt láthatjuk, akik megtartják, akik engednek az ő szavának. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok. És talán egyetlen egy igével szeretném lezárni a mai igehirdetésünket, mint a legnagyobb példa előttünk, aki ezen az úton járt, hát maga Jézus Krisztus volt, aki ezen az engedelmességnek az útján járt, és ezt az igét szeretném zárásképpen a szívünkre helyezni, mindannyiunknak a szívére. Ezt a zsidókhoz írt levél 5. fejezete fogalmazza meg, hogy hogyan tud az ember ezen az úton járni, hogyan tud eljutni úgy, ahogy eljutottak ezek az emberek, mint például Mózes, a föld legszelidebb ember lett, vagy egy Dávid király, aki az Isten szíve szerint való ember volt, vagy egy János apostol, aki a szeretett tanítványá volt járni, tudott válni, hogy hogyan tudtak ezen az úton járni, és követték ezt a mintát. Megértették a Szentírásból azt, hogy milyen ez az út, és milyen ennek az útnak az öröme. És ezt olvashatjuk Jézusról a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, hogy ki az ő testének napjaiban, könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik néki engedelmeskednek. Én kívánom, hogy szemléljük ezt a példát, az előttünk lévő hithősök példát, és jussunk el mi is egy ilyen tökéletes, teljes önátadásra, teljes engedelmességre, mert ez az a lelkület, ami elengedhetetlen, ami szükséges ahhoz, hogy ez a nagy mű befejeződhessen. Mert az Isten megtehetné, hogy angyalok által vihetné el az evangéliumot, hogy mindenkinek a fejébe beletáplálhatná, de ő mégis emberi eszközök által, engedelmes emberek által szeretné az ő evangéliumát, az ő örömhírét bizonyságul minden népnek hirdettetni. Én ezt kívánom, hogy mi is ilyen emberek lehessünk. Amen.
Mindenható Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te jártad előttünk ezt az utat, megmutattad, hogy ezen az úton lehet járni az engedelmesség útján. Köszönjük, hogy neked voltak olyan gyermekeid, mint Mózes, Dávid és János, akik megértették ennek az útnak a jelentőségét, és valóban le tudták küzdeni az ő jelenket, és nem a kifogásokat keresték, hanem követni akartak téged teljes szívükből. Az, hogy a mi életünk is ilyen lehessen, hogy ne külső körülményeknek a hibáztatás, a vádolása, ne a kifogások keresés legyen előtérben, hanem valóban át tudjuk adni a teljes szívünket neked, és az, hogy megtapasztaljuk ennek az útnak, ennek a veled való járásnak az örömét, és az, hogy a veled való kapcsolatnak a következménye legyen az, hogy tudunk járni veled együtt az életünkben. Kérlek, munkálkodj a szívünkben, a Szent Fiú nevében adunk hálát és köszönetet.